Dicsértessék Jézus Krisztus, Lukovics Milán vagyok, tisztelt hallgatóink. A mai evangélium a Márk evangélium 9. fejezetéből van, 30-tól a 37. versekig. Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik. Az emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad. Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni Jézust. Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük. Miről vitatkoztatok az úton? Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Akkor Jézus leült, odahívta a 12-t, és így szólt. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Ennek az evangélium részletnek a helye a Márk evangéliumban az az, hogy Jézusnak a konfliktusa kiéleződik a népének a vezetőivel. Jézus érzékeli, hogy már nem csak egyes csoportok fordulnak vele szembe, nem csak a főpapok bizalmatlanok, nem csak a farizeusok érzik támadva magukat, vagy nem csak az írástudók háborodnak föl egy-egy kijelentésén, hanem azt is érzékel, hogy ezek a csoportok valamiképpen összefognak, és hogy ez az összeadódó, vagy összeszorzódó ellenszenvük, gyűlöletük Jézus iránt, ez oda fokozódik, hogy akár azt is megfontolják, hogy hogyan lehetne Jézust megölni, eltenni lábalól, és hát ez a folyamat vezet aztán majd Jézusnak ugye a kereszthalálához is. Ebben a folyamatban Jézus már ugye a színeváltozás jelenetén túl van, tehát szembenéz a szenvedésével. Tehát ez az első, amit érdemes itten látnunk ebben a történetben, hogy Jézusnak ez a lelki állapota, hogy így mondjam, külön elvonul a tanítványaival, hogy beszélgessen velük erről. Nyilván Jézusban a felelősségérzet is ott van, hogy a tanítványok is a bőrüket, hogy így mondjam, a vására viszik, hogyha kitartanak Jézus mellett. És a színeváltozás jelenete után valahogy elérkezettnek látja az időt, hogy a tanítványait is valamiképpen felkészítse arra, ami történhet, vagy beavassa őket hát azokba a gondolatokba, érzésekbe, amelyek őt foglalkoztatják. Tehát ez a szembenézés a lehetőség szerinti szenvedéssel, ez Jézus számára nem könnyű dolog. Először is, mint minden ember, fél a szenvedéstől. Ez majd a Getsemáni kertben ugye egy jelenetben meg is van fogalmazva az evangéliumban, de nem csak ez egy jelenet, vagy nem csak az a rövid idő az, amíg Jézust ez a szorongása hatalmába keríti, hanem másott is láthatjuk ezt. Jézus számára nyilván kérdés az is, hogy Isten akaratával mi egyeztethető össze? Hogy Isten egyáltalán megengedheti-e az ő szenvedését? Mi az, amit neki kell tennie? Vajon Isten mit fog tenni? Ugye részben a színeváltozás jelenete is erről szól, hogy úgy írja le Lukács evangélista, hogy Jézus Mózessel és Illéssel beszél a haláláról. Mózes és Illés az evangélium szóhasználatában magát az Ószövetséget jelenti. Máshol úgy foglalja össze Jézus, hogy a törvény és a proféták. Tehát, hogy Jézus az Ószövetségi Szentírás alapján arról elmélkedik, hogy vajon Isten egyáltalán megengedheti-e a szenvedését, és aztán hát ugye a gyilkos szőlőművesek történetében, vagy példabeszédében aztán újra megfogalmazza, hogy hogy is lehetséges az egyáltalán, elképzelhető egyáltalán az, hogy Isten megengedje azt a gonosz tettet, hogy hát az egyik ember az ártatlanul megölje a másikat. Úgyhogy nem könnyű ez a kérdés Jézus számára, és hát valamiképpen erre elkezdi fölkészíteni a tanítványait, akik úgy tűnik, hogy nem sokat értenek ebből az egész jelenetből, úgyhogy a Márk evangéliumból olvastuk ezt a részletet, és a másik két szinoptikus evangéliumban, Máté és Lukács evangéliumában is szerepel valamiképpen ez a jelenet, de csak a tanítványok versengésére való utalás. Tehát egyedül Máté az, aki ezt abba a drámai helyzetbe illeszti, vagy hát egy olyan kontrasztot alkot, hogy míg Jézus a szenvedéséről beszél, addig a tanítványok pedig, hát voltak éppen pozíciókon osztozkodnak, vagy hát hatalmi ambícióikat dédelgetik. Máté evangéliumban a 17. fejezetben, 22.-23. vers, a Lukács evangéliumban pedig a 9. fejezetben, 43-tól 45. versekig találjuk ezt a tanítványok versengését, amely egyébként mind a három szinoptikus evangéliumban nagyon hasonlóan van leírva. Ugye az, hogy a tanítványok nem értik Jézust, azt az a kis mozzanat is kiemeli, amit Máté följegyez, hogy Jézus megkérdezi tőlük, hogy miről beszélgettetek az úton hazafelé, és a tanítványok pedig hallgattak. Nyilván érzik azért, hogy ez a téma Jézusnak nem annyira tetszene, és ezért inkább megpróbálnak a hallgatásba menekülni. Ugye érdekes az, hogy Jézus itt nem torkolja le őket, nem tesz nekik majd szemrehányást. Más helyzetekben igen, az értetlenségük, a hitetlenségük miatt igen. Itt viszont valahogy nem egy ilyen tanáros kioktatás vagy letorkolás következik, hanem hát voltak éppen Jézus szelíd hangvétellel fordul feléjük, tehát egy kicsit meg is érti Jézus, hogy ez a szenvedés gondolat, ez még nehezebben felfogható, vagy hát, hogy idő kell ahhoz, hogy egyáltalán a tanítványok ezt megértsék, vagy követni tudják. Mi ez a versengés? Mi az, hogy azon vitatkoztak, hogy melyikük a nagyobb? Ugye a tanítványok azért alapvetően abban reménykednek, az elképzelésük, hogy Jézus nagy ember lesz. Majd kiűzzük a rómaiakat, felszabadítjuk a hazánkat, egyesítjük azt, amit a rómaiak mesterségesen szétdaraboltak négy részre, és Jézus lesz a király. És a tanítványok pedig majd hát ennek az országnak, ennek a birodalomnak a főemberei lesznek, miniszterei, tehát voltak éppen pozíciókon osztozkodnak, lehet, hogy kisebb csoportokba tömörülnek, megegyeznek, hogy ki hogy tolja a másik szekerét, hogy hát előnyösebb helyzetbe kerüljenek esetleg más csoportokkal szemben. Úgy is mondhatnánk mai szóval, mint hogy a kormányt alakítanának egymás között. Tehát valóban ugye Jézusnak eleve nincs szándék a politikai hatalmat szerezni, és hát még akkor sem ragadja meg a hatalmi eszközöket, vagy az erőszakot, amikor éppenséggel hát a saját életét kellene megmenteni, úgyhogy tőle távol áll az, hogy valamiképpen erőt alkalmazva hát hatalomra törjön, és akkor utána megvalósítson olyan célokat, amelyeket egyébként esetleg önmagában jónak éreznénk, De ez idegen Jézustól. Úgyhogy itt igen nagy a meg nem értés a tanítványok részéről, akik viszont hát még jóval később is azért alapvetően pozíciókban reménykednek. Hogyan kerül ide a gyermek? Ugye Jézus ugye közéjük állít egy gyermeket, és hát valamiképpen ezzel fejezi ki nekik, hogy mire is gondol, vagy valahogy a gyermek képén keresztül szeretné őket valahogy egy nagyobb megértésre elvezetni, és azt mondja, hát ha valaki első akar lenni, legyen az utolsó és mindenkinek a szolgája. Ugye tehát ez a gyermek ezután következik, vagyis Jézus valami olyasmit mond a tanítványoknak, hogy az embernek az igazi nagyságát az nem az adja, hogy milyen pozíciókat tölt be, vagy mennyi hatalmat szerez, hanem azáltal válunk fontossá mások számára, hogy hát szépen lassan elkezdjük őket segíteni, elkezdjük őket szolgálni, és akkor egyszer csak mindenki rá fog döbbenni, hogy hát mennyire fontos szerepet töltünk be az életükben. Tulajdonképpen valami ilyesmit illusztrál a gyermek, hogy nem pozíciók után kell törekedni. Tehát ugye a gyermek, bár persze a gyerekek is időnként játszanak ilyen indián csapatot, vagy csoportokba tömörülnek, és akkor ottan hát van közöttük is vezető persze, vagy kis vezéregyéniség, de azért ugye minél kisebb egy gyermek, annál inkább elmondhatjuk azt, hogy egy gyermek az attól boldog, hogy ő a szüleinek a szemefénye. Tehát az, hogy ő fontos, azt az adja meg, hogy a szülei számára fontos. Hogy a szülei elmondják nekik, hogy hát te vagy a mindenünk. Tehát Jézus tulajdonképpen ezt a hatalmi harcot, pozíció harcot, ezt kritizálja a tanítványokban a gyermeknek a szerepeltetésével. És azt mondja, hogy annak kell örülni, hogy a mennyei atyának a gyermekei vagyunk, és attól vagyunk igazán valakik, hogy hát ebben a minőségünkben tudunk a másik embernek a szolgálatára állni. Tehát elgondolkodtató az, hogy én mitől tartom magamat valakinek, mitől vagyok én valaki, vagy miben látom én az igazi értékét az életemnek, vagy az egyéniségemnek, személyiségemnek. Tehát azt gondolom, hogy ebben a részletben ez a gyereknek a szerepeltetése, vagy az, hogy aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be, akik pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem, hogy ugye Márk evangélista nyilván dolgozik valamiképpen a forrásaiból, és ezt az anyagot, ezt csoportosítja, szerkeszti, mint ahogy a többi evangélista is, és láthatjuk azt, hogy némiképp eltérő módon bánnak azokkal a forrásokkal, amik rendelkezésükre állnak, de mégis az sejthető, hogy itt nem valami fajta bajba jutott, vagy magára hagyott gyermeknek a fizikai fölkarolásáról van szó. Tehát, hogy valószínűleg Jézus itt nem erről beszél, más helyen az evangéliumban utal erre, hogy természetesen a legkisebbeknek tett szolgálat az egyúttal neki tett jó cselekedet, de itt valószínűleg nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy Jézus sem azt tartja az igazi értékének, hogy hatalmat szerezzen, hanem azt mondja, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Tehát valamiképpen Jézus itt a gyermeket egy ilyen hasonlatként alkalmazza arra, hogy miben is látjuk az életünknek és a személyiségünknek az igazi értékét. Tisztelt hallgatóink, köszönöm a figyelmet. Ebben a kis műsorban Káli István volt a technikai munkatársam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!